István színművész. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. A Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Emellett hatályon kívül helyezik a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülésére szolgáló, tehát egyszeri hitelnyújtásról szóló törvényt is. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára. Facebook oldalán a miniszterelnök azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait. A parlamentben ma napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal majd fel. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a tárca vezetője. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Azt írta, az első egyeztetés célja egy közös kihívás térkép elkészítése volt, amely kijelöli a következő hónapok együttműködésének legfontosabb irányait. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. A közlekedési és beruházási miniszter felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attilát, a Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át. Érvénytelen lett a hétvégén tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány 16,1% volt, ami jóval elmarad az érvényességhez szükséges 50% feletti küszöbtől. A választók két kérdésben nyilváníthattak véleményt, a volt közjogi méltóságok életjáradékának megszüntetéséről, valamint a speciális ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozásáról. Rövid, korlátozott tűzszünetet javasolt mára Konstantinyivkában az orosz védelmi tárca az elesett ukrán katonák átadására. Kijev nem sokkal később elutasította a javaslatot. A moszkvai minisztérium szerint, idézem, az orosz csapatok felszabadították és teljes ellenőrzésük alá vonták Konstantinyivka városát. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot néhány nappal a történelmi hőhullám után. Mától a kánikula északirányú terjedését jelzik előre. A forróság július 12-ig is eltarthat az egész országban. Ez a harmadik hőhullám idén Franciaországban. A júniusi kánikula több ezer halálesetet okozott Európában, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban is, közben továbbra is jelentős gondokat okoznak Dél-Európában az erdőtüzek. Venezuelában tovább emelkedett a kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már eléri csak nem a 3000-et, a sérülteké pedig meghaladta a 16500-at. A Richter skálán 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengések óta 942 utórengést regisztráltak. 190 épület összeomlott, több mint 16000 ember pedig elveszítette otthonát. A mentőegységek továbbra is kutatnak még a romok között. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A szél sok felé lesz élénk, erős. A csúcshőmérséklet 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace Benek érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Arany miséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus 2026. július 6. napján hétfőn. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül, a rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Mark Twaintől származik, és így hangzik: könnyebb megtéveszteni az embereket, mint meggyőzni őket arról, hogy megtévesztették őket. A folytatásból kiderül, mi vár ránk egészen 14 óráig. Hamarosan játszunk, három kérdésem, három kvíz kérdésem lesz önökhöz. Könyvnyereményekért érdemes minket hívni, és persze a játék öröméért. Bejátszásunkban pedig egy májusi beszélgetést idézünk fel Szabó Anikóval, a Máltai Szeretett Szolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével. Következzen ebből egy rövid részlet.
Egy adományozónak nehezen megfogható dologra, nem biztos, hogy adományozni fog. Fontos, hogy lássák, hogy milyen célcsoportnak és milyen eszközre, vagy milyen programra gyűjtünk adományokat, és emellett, hogy egy konkrét célt is lássanak, nagyon fontos az is, hogy hitelesek maradjunk, és visszajelzéseket adjunk
Szoktatok visszajelzni?
Igen. Az adománygyűjtő programjainkról rendszeresen adunk visszajelzéseket, beszámolókat, fényképeket szoktunk megosztani az adományozókkal, illetve az önkéntesekkel is.
9 órától Közélet című műsorunkat sugározzuk. A Kisújszállásról, mint tudománybarát település mozgalom tagjáról, küldetéséről beszélgetünk dr. Kovács Tiborral, a MATE tudományos főmunkatársával, a Kisújszállási Tuba munkacsoport vezetőjével. Ajánlónkat hallhatják.
Érdekes, hogy mi benne voltunk az első 20 településben, amely megalapította a helyi tudománybarát vagy Tuba munkacsoportját, és mostanra ez oda jutott ez a szám, hogy 62 település.
Kilátó című regionális műsorunkban 9 után Tokaj környékén vendégünk lesz Szibik Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagja, aki Jukó völgyben az ország legnagyobb szegregátumában teljesít szolgálatot. Ajánlónk következik a februári műsor ismétléséhez.
De ugye én sokáig azt hittem, hogy akkor én megyek, és akkor hirdetem az evangéliumot, és ez a dolgom közöttük. És ez egyrészt igaz is, de most abban arra jöttem rá, hogy a szegények küldetése az, hogy nekem hirdessék az evangéliumot. Tehát amikor én a szegénnyel találkozom, akkor ez a találkozás lehetővé teszi számomra, hogy Jézust magát érintsem egészen közelről. Hogy lehetővé teszi számomra, hogy a szívem változzon, és ingyenesebben tudjak szeretni, mert az jobban hasonlít Jézus szeretetére.
Napról napra című regionális műsorunkban folytatjuk az Edelényi Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Bejátszásunk következik.
Elindultak olyan programok, ez a felső Tiszát mutatja. Azért érdekes ez, mert ez nem egy óriási terület, ez egy mondjuk egy járásnyi terület. De ha megnézik ezeket a kis sárga pöttyöket, akkor azt látják, hogy a területi víz visszatartásra 92 műtárgyat kell építeni. Csak ezen a kis területen. Ezt csak azért hoztam ide, hogy a nagyságrendjét lássák annak, hogy amikor a szemléletváltás megtörténik, az kevés, mert utána még nagyon sok pénzre, nagyon sok műszaki tudásra van szükség ahhoz, hogy a szándék megvalósítható legyen.
10 órától hírek, majd Mindennapi Egészségünk című műsorunkban először a Cukorbetegek EGRI Egyesületének aktualitásairól hallhatnak, majd a vastagbél betegségeiről lesz szó. Bejátszásunkban Jakabné Jakab Katalin, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnöke beszél.
Talán azoknak, akik most kezdik, azoknak meg még fontosabb. Hát ott vannak már a tapasztaltabb szülők, ott vagyunk mi is, akik ugye már több évtizede egyes típusú cukorbetegek vagyunk, és nagyon sokat tudunk azzal is segíteni, hogy látják, hogy na hát még mindig élnek, hogy még mindig jól vannak ezek a... Tehát akkor ő is majd meg tudja élni azt az 50-60 éves cukorbetegséggel a hosszú boldog életét, és ez azért reményt meg örömet ad a gyerekeknek, hogy itt lehetnek.
11 órától hírek, majd Mesterségem címere című adásunkban ezúttal két olyan embert mutat be az adásszerkesztője Farkas Erzsébet, akik a barlangok szerelmesei, Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével és Nagy Sándor barlangkutatóval beszélget a szerkesztő. Riportjai a Koltai Házas Peráltal megrendezett a Sivatagok égkövei című posgás növény és kaktusz kiállításon és vásáron készültek Aktelken. Következzen most rövid ajánlónk, melyben Székely Kingát kérdezi a szerkesztő.
Egy hölgyben hogyan merül fel az érdeklődés éppen a barlangok iránt és a barlangkutatás iránt? Mi alakította ki azon érdeklődését ezen szakterület iránt?
1960-ban végeztem el a 8 elemét, és a nyáron elvitt egy nagyon neves barlangkutató, dr. Lélősi Sándor, aki gimnáziumi tanárként tevékenykedett, egy osztályával elment kirándulni, és én is elmehettem, és ott az az egy barlangkúra meghatározta az egész életemet, tehát a magánéletemet és a munkámat is a barlangvilág határozza meg.
12:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Pákolisz István Üdvözlégy című versét Nagy Barbara mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot, ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot hallhatnak magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12:25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Goretti Szent Mária életéről szólunk, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, 12:45-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunk után a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Ezt követően tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 510-610.
Kedves hallgatóink! Játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. 3 kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Szeretettel köszöntöm Önöket, Molnár Andrást hallják. Jöjjenek is a kérdések. Az első kérdésünk a bejátszásunkkal kapcsolatos. Ha figyelnek, majd ki is derül a válasz. Ki volt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke? Lukács László atya, Olofszon Placid atya, Kozma Imre atya vagy Szabó Ferenc atya? Milyen nemzetiségű volt Ennio Morricone Oscar-díjas zeneszerző? Spanyol, portugál, olasz vagy francia? Illetve hány éves a mai napon Sylvester Stallone, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és festő? A lehetőségek pedig 74, 76, 78 vagy 80. Számunk 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket, 2 könyvet sorsolunk ki a mai reggelen a helyesen válaszolók között. Most zenélünk, utána meghallgathatják még egyszer a 3 kérdést, és bejátszással jelentkezünk. Tartsanak velünk, játszanak velünk! Thank you. Érkeznek a megfejtések, de természetesen még sok idő van arra, hogy utána nézzenek, vagy megfejtsék ezeket a feladványokat, de jöjjenek még egyszer a kérdések is. Ki volt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke, Lukács László atya, Olofszon Placid atya, Kozma Imre atya, vagy Szabó Ferenc atya? Milyen nemzetiségű volt Ennio Morricone, Oscar-díjas zeneszerző? Spanyol, portugál, olasz vagy francia? Illetve hány éves a mai napon Sylvester Stallone, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és festő? 74, 76, 78 vagy 80? Hívjanak minket bátran, ha megvan mind a három megfejtés, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet. Az első kérdésünkhöz érkezik is a segítség egy bejátszás formájában. Bejátszásunkban Szabó Anikóval, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével beszélgetünk. Mindennapokról, intézményekről, nagylelkűségről, önkéntesek toborzásáról, lelki gyakorlatokról és zarándoklatokról. Érdemes velünk tartani, május elejé beszélgetésünket idézzük fel, közben pedig hívjanak minket a megfejtésekkel.
Vendégem a stúdióban Szabó Anikó, szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen a meghívást.
Miért pont a máltai? Hogyan találkoztál a máltaival? Hogyan szólítottak meg téged?
Én 2005-ben vagy 2006-ban, már nem is emlékszem rá pontosan, középiskolában találkoztam először a szeretett szolgálattal. Volt egy osztálytársam, aki nagyon szeretett volna önkénteskedni, és ő vette fel a kapcsolatot a szeretett szolgálattal, és hát mi néhányan mentünk vele, és csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéséhez. És akkor Sárospatakon egy tartós élelmiszergyűjtő akcióba csatlakoztunk be, illetve részt vettünk egy néhány napos táborban, ahol nem csak Magyarországról, hanem külföldről is voltak önkéntesek, és tulajdonképpen ez a pár alkalom volt az, ami annyira megfertőzött minket, hogy többen utána a szociális területen is folytattuk a munkát. Ez meghatározta a pályaválasztásunkat, és tulajdonképpen én azóta is ezen a területen tevékenykedem.
Mi az, ami megtetszett a Máltaiban és ebben a szolgálatban?
Én azt szeretem a legjobban, hogy mindenkihez lehajolunk, és mindenkinek megpróbálunk segíteni, és tesszük ezt hittel és elhivatottsággal. Szerintem az a legszebb a mi munkánkban, hogy nem egy munkaként tekintünk erre a szolgálatra, hanem hivatásként.
Kozma Imre atyát ismerted?
Én személyesen egyszer találkoztam vele, tulajdonképpen nem közvetlenül, hanem egy szentmisén vettem részt, de nyilván a munkásságáról és a szeretett szolgálatnak a megalapításáról, arról azért sokat tudok, és ismerem az ő munkáját.
Néhány szóban a Máltai Szeretett Szolgálat történetét foglaljuk össze, hogy mik voltak a legfontosabb állomások vagy helyszínek.
1989-ben alakult, Kozma Imre atya alapította ugye a Szeretett Szolgálatot, tulajdonképpen a 37 éve működő szolgálat alapjait az önkéntesek adták meg, önkénteseket toborzott, és belőlük építette fel tulajdonképpen ezt az országos karitatív szervezetet, ami tulajdonképpen már az egyik legnagyobb karitatív szervezet az országban.
Az önkéntesek koordinálása hozzá tartozik, ugye? Néhány szót a munkádról, erről a részéről a munkádnak. Hogyan is szólítjátok meg az önkénteseket? Kiket kerestek? Milyen a jó önkéntes?
Van két kollégám, akik ők önkéntes koordinátorok, és tulajdonképpen ennek a feladatnak a nagy részét most ők végzik. A fiatalokat úgy próbáljuk megszólítani, hogy középiskolákba járunk be, és érzékenyítő foglalkozásokat tartunk osztályoknak. Ezt igyekszünk már 9. osztályban elkezdeni, hogy legyen egy folyamat tulajdonképpen, hogy tovább, sokkal tovább tudjunk velük foglalkozni, és minél több embert elérjünk, illetve el tudjuk mélyíteni bennük azt, hogy empatikusak és szociálisan érzékenyek legyenek, illetve nagyon sok civil rendezvényen is jelen vagyunk, városokban, vagy kisebb településeken is, akár a helyi programokon is részt veszünk, illetve részt vesznek az önkéntes csoportjaink, és ezzel próbálják meg a szeretetszolgálatnak a tevékenységét népszerűsíteni, és az érdeklődőket bevonni a munkába, hogy segítsenek a rászorulóknak, segítsék az intézményi programjainkat, és hát csatlakozzanak hozzánk.
Milyen a jó önkéntes, milyen kvalitások, tulajdonságok jók, ha megvannak, hogyha valaki önkéntes munkát vállal?
Szerintem nagyon fontos, hogy egy önkéntes türelmes és toleráns és empatikus legyen, mert nagyon nehéz a rászorulókkal találkozni, hiszen rengeteg problémával küzdenek, tulajdonképpen nem az adatot meg nekik, mint másoknak, és fontos, hogy türelmesek és megértőek legyünk velük. Úgy, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb az önkéntesekkel.
A rászorulókat hogyan találjátok meg? Tehát kopogtatnak, vagy ti keresitek? Hogy működik ez?
Nagyon sokan ők találnak meg minket, ismerik a szeretetszolgálatot, ismerik a tevékenységünket, ismerik az önkéntes csoportjainknak a lehetőségeit, tehát nagyon sokan fordulnak hozzánk, de nyilván az intézményeinken keresztül mi is megtaláljuk azokat az embereket, akik szégyellik azt, hogy maguktól bejöjjenek és keressenek meg minket, mert nem feltétlenül mindig csak az a rászoruló, aki a mi ajtónkon kopogtat, nagyon sokan szégyellik azt a helyzetet, azt a körülményt, amiben vannak, és nekünk kell hozzájuk fordulnunk és segítenünk őket.
Valamikor embertársaik hívják fel a figyelmeteket a rászorulókra, tehát akik a szomszéd vagy
igen,
családtag előfordul?
Igen, van olyan is, amikor az utcabeliek, szomszédok vagy a településről valaki jelzi a problémát, de nem olyan régen nekem volt egy olyan esetem is, amikor tulajdonképpen egy szolgáltató ügyfélszolgálatán dolgozó hölgy írt nekünk levelet egy családdal kapcsolatban, és kérte, hogy keressük meg ezt a családot, és próbáljunk segíteni rajtuk, és én ennek borzasztóan örültem, mert hogy egyébként megismerve őket, azt gondolom, hogy soha nem fordultak volna hozzánk segítségért, de hál' Istennek tudtunk nekik segíteni. Nyilván minden problémájukat nem tudjuk megoldani, de amennyit a lehetőségeink engednek, azt igyekszünk megtenni.
Most zenélünk, utána meghallgathatják még egyszer a kérdéseket, és folytatjuk ezt a beszélgetést is. Játékidő van itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Ezek a kérdések pedig így hangzanak. Ki volt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke? Lukács László atya, Olofszon Placid atya, Kozma Imre atya vagy Szabó Ferenc atya? Ennio Morricone a világ legtermékenyebb zeneszerzője volt, aki több mint 500 filmhez írt zenét. Mégis, ahelyett, hogy megtanult volna angolul, az összes hollywoodi megbeszélést és interjút kizárólag a saját nyelvén bonyolította le. Szenvedélyes sakkozó volt, és Magyarországon is dolgozott, háromszor is forgatott Koltai Lajossal a Sorstalanság című filmjének zenei felvételeit például személyesen a Magyar Rádió 22-es stúdiójában vezényelte le. Milyen nemzetiségű volt Ennio Morricone, Oscar-díjas zeneszerző, spanyol, portugál, olasz vagy francia? Július 6-án született Sylvester Stallone, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró. A kérdés, hogy hány évvel ezelőtt, a lehetőségek pedig 74, 76, 78 vagy 80. 36-os körzet, 510, 610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Most folytatjuk bejátszásunkat. Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Anikóval, a Máltai Szeretett Szolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével.
Beszéljünk a miskolci intézményekről. Nagyon szerteágazó, tehát több helyszínen is ott vagytok. Néhány szót egy-egy intézményről, így a miskolci körülményekről.
A Miskolcon van egy 50 férőhelyes hajléktalanok átmeneti szállása, ahol tartós bentlakást biztosítunk a hajléktalanoknak. Ez tulajdonképpen egy vagy két év, amíg ott lehetnek, és akkor megpróbálunk nekik olyan segítséget nyújtani, amivel önállóan ki tudnak menni, és munkát tudnak vállalni, alberletet tudnak fenntartani, vagy nagyon ritka esetben, de saját lakáshoz tudnak jutni. Egyébként a hajléktalan ellátásban van még egy nappali melegedőnk és egy éjjeli menedék helyünk is. Ápolási otthont működtetünk a Diósgyőrben, ahol 74 betegnek tudunk férőhelyet biztosítani. Ők azok, akik tulajdonképpen 0-24 órás felügyeletet igényelnek, és egy egészségügyi ellátásra van szükségük. Van Miskolcon egy 25 férőhelyes idősek otthona, ahol tulajdonképpen már ugye életük végéig velünk vannak az idősek, és végig kísérjük őket ezen az úton. Gyerekekkel is foglalkozunk, Jukóvölgyben és a Tetemváron van közösségi házunk, Jukóvölgyben működtetünk biztos kezdett gyerekházat és egy tanodát is, illetve az avasi lakótelepen van egy máltai játszótér, ahol nem csak egy, tehát ezt nem egy klasszikus játszótérnek kell elképzelni, hanem ott szociális alapszolgáltatást végzünk, és nem csak gyerekek járnak be hozzánk játszani a játszótérre, hanem családok keresik fel a játszóteret, és amíg a gyerekek játszanak, addig a kollégák pedig a családgondozást végzik tulajdonképpen a szülőkkel. Így vagyunk jelen.
A szociális alapgondozásról néhány szót, hogy mit is jelent ez a fogalom?
Hát ez a család segítés tulajdonképpen. Adományokat osztunk a játszótéren, illetve hivatalos ügyek intézésében segítünk, életvezetési tanácsadásokkal próbálunk meg ezeknek a családoknak segíteni, illetve hát a közösségi programokon keresztül van lehetőségük bekapcsolódni ezekbe a programokba, közösségi élményeket szerezni, új embereket megismerni.
A bentlakásos intézményekben gondolom általában teltház van, vagy várólistátok is van, ugye?
Igen. Sokan. Az idős otthonban nagyon sok a várakozó, de az ápolási otthon férőhelyeire is sokan várakoznak. Tehát népszerű a szolgáltatás tulajdonképpen.
Beszéljünk a karitatív tevékenységről olyan szinten, hogy mit gyűjtötök, tehát mi a legfontosabb, amit szeretnétek a rászorulóknak eljuttatni?
Amit a legtöbbször kérnek tőlünk, az a ruházat és a tartós élelmiszer. Ez a legtöbb megkeresés tulajdonképpen, de nagyon sokszor kérnek tőlünk bútorokat, tisztálkodási szereket, tisztítószereket. Tulajdonképpen mindent gyűjtünk, mert mindent fel tudunk használni, mindent oda tudunk adni valakinek, mindennek megvan a helye. Vannak időszakosan adománygyűjtő kampányaink, amikor a iskola kezdés előtt például a tanszereket gyűjtjük, erre van egy kifejezetten erre ehhez kapcsolódó kampányunk, és az Adni Öröm tanszergyűjtés, ami mindig augusztusban van. A karácsonykor van ugye az Adni Öröm tartós élelmiszergyűjtő akciónk, de gyűjtünk iskolatáskákat is iskola kezdés előtt, gyereknapkor játékokat, tehát tulajdonképpen mindent.
Mikor van a legnagyobb szükség a segítségre szerinted, ha lehet így az évben gondolkodni, hogy vannak olyan kampányidőszakok, amikor különösen sok kérés érkezik, vagy sokkal több segítséget szükséges összegyűjtenetek?
Az év második fele az, amikor már sokkal több megkeresés érkezik hozzánk. Itt el szokott kezdődni ugye az iskola kezdéssel, ami nagyon megterhelő a családoknak, főleg a több gyerekes családoknál ez egy nehéz időszak anyagilag, úgyhogy akkor már elkezdődik egy intenzívebb kérés felénk, de tulajdonképpen a karácsony előtti időszak az, amikor meg rengetegen fordulnak hozzánk a segítséget. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy ugye karácsonykor az élelmiszergyűjtő akciónk során sokkal több családot tudunk támogatni, hiszen akkor rengeteg élelmiszert és rengeteg felajánlást kapunk, amit el tudunk juttatni, de az év eleje is még azt lehet mondani, hogy amikor vége van az ünnepeknek, akkor utána egy nehéz időszak kezdődik, mert a január az nagyon hosszú szokott lenni. Úgyhogy ez tulajdonképpen szeptembertől január végéig.
Zenélünk és jövünk vissza. Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Anikóval, a Máltai Szeretetszolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével.
Nem csak kampányszerűen segítetek, hanem folyamatosan is, gondolom, van egy réteg, van egy csoport, akiknek akár hetente, vagy majdnem minden nap, vagy hetente többször is szükség van a segítségre. Tapasztaljátok ezt?
Igen, nagyon sokan vannak, akik rendszeresen kérik a segítségünket. Vannak önkéntes csoportjaink, illetve az intézményekhez is vannak visszajáró rászorulók. Az önkéntes csoportjaink egy része pékárut is szokott osztani az élelmiszermentésnek köszönhetően. Nekik tulajdonképpen már van egy kialakult kör, akik rendszeresen hétről hétre járnak, de tulajdonképpen igen, azt lehet mondani, hogy nagyon sokan visszajárnak hozzánk.
Hosszú ez a lista, a rászorulók listája? Gondolom nagyon hosszú.
Meg nem tudnám satszolni, hogy mennyi. Rengeteg emberrel kerülünk kapcsolatba. Tulajdonképpen, hogyha az egész szeretetszolgálatot nézzük, akkor azt szokták mondani, vagy szoktuk mondani, hogy naponta 17 ezer emberről gondoskodunk. Nyilván ez intézményeinkben élőkre is vonatkozik, de hogy rengeteg emberrel vagyunk kapcsolatban.
Mekkora földrajzi terület tartozik hozzád, vagy a feladataidhoz?
Mi az észak-magyarországi régióban, tehát Borsodaba, Új-Zemplén, Nógrád és Heves vármegyékben dolgozom, és az ottani önkéntes csoportjainkkal és intézményeinkkel vagyok kapcsolatban.
Hány csoport van ebben a három vármegyében?
14 aktívan működő csoportunk van most.
Várjátok újabb csoportok alakulását? Tehát lehet ezt kihasználni, ezt a műsort arra is, hogyha valaki kedvet érez, akkor hogyan is működik, hogyan lehet alapítani egy önkéntes csoportot?
Mindig örülünk a kezdeményezéseknek, hogyha valaki önkéntes csoportot szeretne alapítani. Kicsi a kezdeményezés, azt lehet mondani. Most van egy fiatalokból álló kis csapat, akik a tavalyi évben jelezték, hogy ők szeretnének önkéntes csoportot alakítani. Az ő önkénteskedésük, az ő munkájuk az most még tart, hivatalosan ők még nem alakultak meg, de nagyon örülünk már annak is, hogyha a csoportjainkhoz, a már meglévő csoportjainkhoz szeretnének csatlakozni, mert hát tulajdonképpen előregedőben vannak a csoportjaink, és nagy szükség lenne, és nagy segítséget jelentene, hogyha a fiatalabbak is csatlakoznának, és továbbvinnék azt a munkát, azt az elhivatottságot, amivel a mostani csoport tagjaink végzik a szolgálatot.
Részben válaszoltál a következő kérdésemre, hogy átlag korosztályban melyik az a korosztály, akiket legkönnyebb megszólítani, vagy leginkább számíthattok rájuk?
Most a csoportjaink nagy része nyugdíjasokból tevődik össze. Nagyon sok munkatársunk is csatlakozott már az utóbbi években, és vállalnak a munkaidőn túl is önkéntes szolgálatot. Azt látjuk, hogy a friss nyugdíjasok azok, akik szívesebben csatlakoznak most, hiszen felszabadul az idejük, és szeretnének valami hasznosat végezni, de nagyon, nagyon örülnénk egyébként a fiatalabbaknak és az aktív korúaknak, a diákoknak meg még inkább.
Még egyszer utoljára a mai három kérdésünk azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba és szeretnének még velünk játszani, nyerni tőlünk egy szép könyvet. Ki volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke? Milyen nemzetiségű volt Ennio Morricone, Oscar-díjas zeneszerző, illetve hány éves ma Sylvester Stallone, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és festő? A bejátszásunk utolsó részlete következik, utána zenélünk, közben sorsolunk, és kiderül, hogy ki a mai két nyertesünk. Tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Most folytatjuk Szabó Anikóval, a Máltai Szeretetszolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével a beszélgetést.
Nehéz lehet akár nap mint nap a szegénységgel találkozni, és szomorú, nehéz emberi sorsokkal. Hogyan tudtok segíteni az önkénteseknek, hogy ezt feldolgozzák, és akár így éljék?
nagyon sok beszélgetésre van szükség, amikor egy önkéntes részt vesz a programjainkon, vagy aktívan segít az adományosztásokban. Sokat kell, hogy beszélgessünk velük, mert figyelnünk kell arra, hogy belőlük ezek a tapasztalások milyen érzéseket váltanak ki. Illetve a beszélgetések mellett azért szervezünk nekik olyan programokat is, ahol ők is egy kicsit ki tudnak kapcsolódni, és fontosnak tartjuk a közösségépítést is, hogy ők is egy olyan közösségé alakuljanak, ahol egymásra is számíthatnak, és egymást is tudják támogatni, nem csak a rászorulóinkat, hanem egymásnak is segítséget nyújtanak.
Ezen túl lelki gyakorlatokat is, ugye, és zarándoklatokat szerveztek.
Így van, nagy hangsúlyt fektetünk a lelki életre is. Az önkéntes csoportjainknál mindenkinek van egy lelki vezetője, aki tulajdonképpen szentségimádásokkal, lelki gyakorlatokkal, beszélgetésekkel támogatja őket, és működteti a csoportnak a lelki életét. Emellett pedig a régióban már most harmadik éve szervezünk regionális lelki zarándoklatot. Ez nem csak a csoporttagjainknak, hanem a munkatársainknak is szól. Ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy ilyen 120-130 fős érdeklődés azért van rá régiós szinten, és ez egy egész napos program, amihez csatlakozik a regionális lelkivezetőnk, illetve a csoportoknak a lelkivezetői is, és egy közös összefogással szervezik meg az önkénteseknek és a munkatársaknak ezt a napot. Ez általában egy szentmisével kezdődik, és a délutáni részben pedig lelki gyakorlatokat szoktak tartani.
A zarándoklatnak mi a célja, hová zarándokoltok?
Az első éven Mátra-Verebély-Szentkúton voltunk, a tavalyi évben egy falluskúti zarándoklaton vettünk részt, és az idén pedig Máriapócsra szervezzük a résztvevőknek ezt a zarándoklatot.
Körülbelül hány főt vártok egy-egy ilyen zarándoklatra?
Hát egy 120 fő mindig a cél, de ezt túljelentkezés is szokott azért lenni. Nyilván menet közben vannak lemorzsolódások, vagy van, akinek úgy jön ki a munkája, hogy mégsem tud részt venni, de hogy ez a 120 fő az egy reális cél.
Mi a helyzet, milyen a kapcsolat a többi szeretett szolgálattal? Tehát ez egyfajta verseny, pozitív értelemben, vagy hogy képzeljük el?
Nem verseny. Tulajdonképpen kevés kapcsolat van nekem közvetlenül a munkám során más szervezetekkel, hogyha olyan rászoruló fordul hozzánk, ahol tudom, hogy másik szervezet van jelen azon a településen, akkor nyilván felszoktuk venni velük a kapcsolatot, és egyeztetünk a lehetőségekről, és hogyha olyan segítségnyújtásra van szükség, amit ők nem tudnak biztosítani, de a szeretett szolgálat igen, akkor nyilván egy összefogással segítjük a rászorulókat. De tulajdonképpen ugyanazért a célért dolgozunk.
Az adományozóknak mi a fontos szerinted? Tehát hogyan lehet a szíveket úgy megnyitni, hogy a jó szándékot akár tettekre váltsák? Tehát mik a legfontosabb dolgok szerinted? Tehát az önkénteskedésben és abban, hogy mondjuk jó helyre kerüljön az adomány. Ez egy fontos szempont, ugye, hogy biztos legyen abban, igen, hogy jó helyre kerül.
Igen, nagyon fontos, hogy egy konkrét célt határozzunk meg, hogy miért, mire gyűjtünk adományokat, mert egy adományozónak nehezen megfogható dologra nem biztos, hogy adományozni fog. Fontos, hogy lássák, hogy milyen célcsoportnak és milyen eszközre vagy milyen programra gyűjtünk adományokat, és emellett, hogy egy konkrét célt is lássanak, nagyon fontos az is, hogy hitelesek maradjunk, és visszajelzéseket adjunk
Szoktatok visszajelzni?
Igen. Az adománygyűjtő programjainkról rendszeresen adunk visszajelzéseket, beszámolókat, fényképeket. Szoktunk megosztani az adományozókkal, illetve az önkéntesekkel is. Tehát az önkénteseknek is, hogyha egy programon segítenek, akkor visszajelzünk akár egy közösségi oldalon megosztott poszttal, vagy e-mailben, de fontos, hogy visszajelezzünk.
A te szolgálatodban mi a siker, mit nevezel sikernek?
Hát ezt nehéz meghatározni, hogy mi számomra a siker. Én azt szoktam mondani, hogy nekem az, amikor egy program úgy fejeződik be, hogy mindenkinek a boldogságot látom az arcán. Hogyha egy önkéntes programról, vagy egy intézményi eseményről beszélünk, akkor nekem az a legfontosabb, hogy lássam, hogy az ott bent lakó, az oda bejáró család, gyerek, felnőtt jól érezte magát, kapott valamilyen élményt ettől a programtól, és azt látom, hogy az önkéntesek is elégedetten távoznak, és úgy érzik, hogy valamit hozzáadtak ehhez a munkához, amit mi végzünk.
Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Megtörtént a sorsolás, és mindjárt elárulom, hogy kik a mai nyerteseink, de előbb a megfejtésekről. Természetesen Kozma Imre atya volt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke, aki 3,5 évtizeden át, 2024. október 17-én bekövetkezett haláláig irányította a karitatív szervezetet. Ennio Morricone, Oscar díjas zeneszerző, olasz nemzetiségű volt, Rómában született, és ebben a városban is hunyt el, méghozzá 2020. július 6-án. Sylvester Stallone pedig a mai napon 80 éves, Isten éltesse sokáig. Ezek voltak a megfejtések, a nyerteseink pedig Érsek Gyuláné Kálból és Vágány Tiborné Egerből gazdagabb lett egy-egy könyvvel. Gratulálok nekik, forgassák egészséggel. Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket, holnap és azután is hívjanak minket játékidőben, munkatársaimnak pedig köszönöm a közreműködést, a zenéket Németh Tamásnak, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait, Kvasinger Jenő technikus kollégámnak, a stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek, búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!